Akkor jó estét kívánok! Folytatjuk a Talmud órát, Pszachim traktátusa, a Pszachi traktátus második fejezete. Ugye az alaptudást, az alapinformációt azt tudunk, minden évben egyiptomi kivonulás kapcsán, Yetziat Mitzrayim kapcsán, akkor azt mondta a Tóra, ünnepeljetek a Pészáhot, Nisan hó 14-én este, 7 napon keresztül, külföldön 8 napon. Mik a különleges előírások erre az ünnepre? Az egyik előírás az, hogy szédet kell tartani, vagyis macet kell enni, a pászkat kell enni, és tormát, és 4 pohár bort, stb. Stb. Ezt már tanultunk korábban, erről szól a 10. fejezet. A több fejezeten keresztül a traktátus elején arról szól a hamét tilalomra. Azt mondja a Tóra, hogy se hamét, se szaor, kenyér, kovászos, bármi ilyesmi nem szabad, hogy legyen, nem szabad fagyasztani, és nem is szabad, hogy legyen nálatok a birtokodban. Vagyis azt jelenti, hiába nem fagyasztom, de a szekrényben van, a spájzban van, a raktárban van, kocsiban van, akárhol, akkor nem szabad azt, az nem szabad, hogy legyen, nem szabad azt se nem enni, se bármilyen más hasznot húzni belőle. Például, ha a homécon van, akkor elégetni is, és akkor legalább használtam valamire, nem, az is valami haszon, és azt is tilos. Na. Erről tanultunk hosszan, hogy előző napon ki kell bedikat hamét, ki kell takarítani a lakást, aztán mikor kezdődik a tilalom? A tilalom nem este kezdődik, amikor az ünnep kezdődik, hanem már délben. Délben ugye az a, amikor dél van. Erre azt tanultunk, hogy egy órával hamarabb azt mondtak a bölcsek, hogy kezdeni kell, így azért, mert talán elfogja, megtéveszti az időt, és ezért mondjuk, ha 12 az dél, akkor már 11-től. De még egy órával hamarabb már ne együnk. Hasznot húzni, még szabad belőle adni ajándékban, megetetni az állatot, vagy ilyesmi, de enni már nem. Ez az általános törvény, nézzünk meg a részleteket. Mondja a Talmud. Még egy dolgot, amit tudni kell, amikor tanulunk Talmudot, a Talmudot ez két részből áll, Misnából és Talmudból. A Talmud egy kommentár a Misnára. A Misna az első mű, ami a Tanakh, a Biblia után le lett jegyezve. Mert elvileg az volt, hogy szóbeli tan, van az írott tan, az Mózes 5 könyv és a több Biblia többi könyve, aztán van a szóbeli tan. Torásebe Chtáv, az írott tan, és Torásebe a Be, a szóbeli tan. Igen ám, ideális, nagyon jól hangzik az, hogy hú, nem kell leírni, mindenki megtanul mindent is, és messiási idők. Igen ám, de közben pont az ellenkező, a zsidókat elnyomják, számüzetésbe mentek, stb. És nem volt az, hogy mindenki tanult, sőt, többen megöltek, akkor megint nincs, aki tanítsa, szóval ez nem volt. Jó, erre azt látta Rabbi Júda, a fejedelem, hogy ha így folytatjuk, akkor el lesz felejtve, akkor összeírta a Misnát. A Misna az egy kódexkönyv, vagyis egy törvénykönyv. Szűk szavú, azt hiszem nincs ott túl sok részlet, szabályok vannak tematikai sorrendben, témák szerint. Például mi most a Pszachim, a Pszachi traktátust tanulunk. Ezre Júda úgy ítélte, hogy ez elég, ez pont megfelel a célnak, mert ha van a szabálygyűjtemény, mindenki rá fog nézni, és eszébe fog jutni, amit tanult. Ez már könnyebb, mint emlékezni kell mindenre. Idővel azt láttak, hogy igen, aki tud, akkor az a szabályok a szabályokra ránéz, és így emlékezik mindenre, de hát ha nem tud, nem tanult, akkor nincs mire ráemlékezni. És erre azt mondta, hogy nem mindent le kell írni, az is feledésbe fog merülni. A misna, azt lehet mondani, körülbelül polgári időszámítás szerint 250-300-ban le lett írva, és a Talmud az pedig körülbelül 500-ban le lett írva. A stílus a Talmudnak az egy nyers jegyzőkönyv. Azt jelenti minden egyes kérdés, minden egyes válasz, minden vita, mert így az ember jobban tudja értékelni a végét. Az ember csak az első kérdést és az utolsó választ kapja, azt hiszi, hogy az ilyen 5 perces tárgyalás volt, közben, mikor látja a részleket, azt jelenti, hogy minden egyes oldalról próbáltak ezt megközelíteni, és ez volt az egyetlen lehetőség. Ez az haszon annak, hogy ilyen nyers jegyzőkönyvként szerepel, írtak le az egészet. Sőt, úgy is írták le, ami nagyon érdekes, azt jelenti, valakinek egy kicsit ilyen történelmi szeme van. Azt fogja látni, kérdés és válasz úgy van leírva, hogy olyanok, akik soha nem találkoztak, itt 500 év alatt egyik kérdez, a másik válasz, a harmadik visszakérdez, mintha egyszerre történt volna. Egymás után úgy tűnik, mintha ezek vitatkoztak egymással, pedig 100 évvel később, megint 100 évvel később, 500 évvel később. De mindenképpen ez minket nem zavar, mert tényleg ez ő kérdezett, ő válaszol, csak ő nem hallotta a kérdést, ő nem hallotta a választ, és így tovább. No. Mondja a misna. És a misna azzal a kérdéssel foglalkozik, meddig lehet hasznot húzni a hamédba. Akkor azt mondja a misna, kol sa'a. Steinzat Rabbi kiadásában ez a 89. oldal. Azt mondja a misna, kol sa'a. Végig, azt mondja, időben addig, ameddig se mutar lechol, addig, ameddig szabad enni hamécat, a kovászos, ugye a kovászos ez nem csak kenyér, keksz és bármi ilyesmi, sőt olyan étel is, ami csak be van keverve egy kis liszt. Akkor máhil, ha szabad enni, az ember maga szabad fogyasztani a hamécat, akkor máhil, akkor szabad etetni a lebehima, lechaya ulaofot. Addig, ameddig nekem szabad fogyasztani, szabad az állataimnak. Ázi állat, vadállat, madár, minden állatot szabad etetni benne. Ezen kívül, umoher zinnachri. És ugyanígy szabad ezt eladni. És akkor kapok pénzt. Ugye, ha etetem, akkor azzal nyerek, hogy nem kell mást adni neki. Megspórolok az alternatívát. Ha eladtam, akkor pénzt kapok érte. Illetve umutár bahanáltó. Ez lényegében azt jelenti, hogy szabad bármilyen hasznot húzni ebből a hamézból. A várzmano, de ha már elmúlt az az idő, amikor eszünk hamézat, akkor a szurbahanáltó, akkor már semmiféle hasznot nem szabad húzni belőle, vagyis például, mint előbb említett, nem szabad eladni, nem szabad állatot etetni, vele, sőt velója szikbó tanul vechirány, még nem is szabad használni azt tüzelőfának, hogy lényegében elégetem, csak közben melegít, ugye, vagy főzök vele, vagy ilyesmi, az se szabad, semmit nem szabad, mert az is valami hassza. Jó, a Talmud majd erre kitér, hogy most miért pont ez ki van emelve. Ez egy szabály. Nézzünk tovább. Rabbi Judá Omer, most az van írva a Tórában, az a hamecat, tasbitu s'or mi batecha, meg kell semmisíteni. Van-e neked előírt módja, hogy kell megsemmisíteni? Erre azt mondja Rabbi Judá, én biur hamec, a micva, a hamecnak a megsemmisítése, azt nem lehet teljesíteni, ella sréfa. Csak ha elégeti az ember. Ha máshol megsemmisíti, azzal nem tett eleget a micvának. Ha mi mondom, a bölcsek azt mondanak, nem az a lényeg, hogy hogyan semmisítem meg, hanem az a lényeg, hogy meg van semmisítve. Af me farer vezore la ruach. Azt is tudja csinálni például, hogy szét morzsolja, és kidobja az ablakból ide a szélben, és kész. Tehát azt már senki nem tud előle ezt megenni, vagy ilyesmi. Vagy akár majd tilleján, vagy bedobja a tengerbe, teljesen mindegy. Azt jelenti, nem az a lényeg, hogy hogyan megsemmisítem, hogy pont elégetem, hanem az a lényeg, hogy megsemmisítem. Idáig szól a misna. Itt egy nagyon jó minta, hogy mi az a misna. A misna, azok szabályok vannak. Van olyan szabály, mint az első szabály ebben a misnában, ahol nincs két vélemény. Egy vélemény van, hát addig, meddig nekem szabad fagyasztani, nem szabad etetni. Ha nem szabad fagyasztani, nem szabad etetni, illetve más hasznot húzni. Ez egy szabály. A másik szabály kapcsán már két vélemény van. Hogy hogyan kell a hamecot megsemmisíteni. Vagy egy kell égetni, vagy elég az, hogy másképpen csinálom. Mondja a Talmud. Úgyis, ahogy mondtam előbb, elvileg, de a Biuda abban indult ki, aki hallja ezt a két szabályt, pontosan tudja mi, miért, hogyan, mi alapján, mi a két véleménynek az alapja, mindent tud. Tehát mi nem tudunk mindent. Ugye akkor a szóbeli, a Biuda, amikor megírta ezt, de abban indult ki, az ember ránéz, ma mindent tud. De igen ám, de mégse tudunk. Tudunk, hogy Hébert értjük, de nem tudunk miért. Mi a két vélemény, miért csinálunk ezt, erre fog a Talmud magyarázni nekünk. Mondja a Talmud. Kolsá semutad lehol, máhír. Ugye azt mondja a misna, hogy addig szabad homecot enni, ugye Pészakkor tilos homecot birtokolni, fagyasztani, hasznot húzni, meddig lehet hasznot húzni a hamécból, a kavászosból, addig, ameddig szabad enni. Ugye ez volt a misna. Ebből a mondatból mi következik? Há, kol, sá, se énom mutár lehol. Énom áhélek egyet. Ha azt mondjuk, hogy addig, meddig szabad enni, szabad hasznot húzni, ezek szerint, amikor már nem szabad enni, akkor már nem szabad hasznot húzni. Ez kérdezi a Talmud, leimamat nitin de lokera biúda. Talán úgy kell magyarázni, hogy ez a szabály, amit tanultunk most a hametről, az nem felel meg Rabbi Júda véleménynek. Mert, de ír Rabbi Júda, mert azt mondta, hogy megfelel Rabbi Júda véleményt, ha ik a hames, van a napnak az ötödik órája, de eino ochel umachi. Van még a kettő között mégis egy olyan eset, amikor enni nem szabad, de hasznot húzni szabad bele, amikor az ötödik óra, ugye? Beszélünk most a talmudi korban is, még sokkal később is, ugye az napóra működött, vagyis, amikor azt mondjuk idő, akkor van a napnak az első óra, azt mondjuk átlagban, azt mondjuk 6-tól 6-ig van a nap, igen, átlagban, akkor a napnak az első óra szerint 6-tól 7-ig, és akkor a napnak az ötödik órája az 10-től 11-ig. És ahogy mondtam előbb, van az a vélemény, amit idéztem előbb Rabbi Júdától, aki azt mondja, hogy 12-től már tórai tilalom, bármit hamecot, 11 óra az rabinikus tilalom, bármit, de 10 órától, fagyaszt, 10-től 11-ig, az 5. órában fagyasztani nem szabad, a hasznot húzni szabad. A Mise pedig azt mondta, ameddig nem szabad enni, amikor már nem szabad enni, akkor már nem szabad a hasznot húzni. Ha ikachamest, pedig van az 5. óra, de eino ochel, hogy nem szabad akar enni chometzot a Peszach miatt umáchil, de szabad még etetni. Tehát nana, tanultunk a Misnában, az az előző fejezetben volt, a Talmudban 11/B, Rabbi Meir azt mondja, azt tanultunk, most a Talmud idézi egy Misnát az előző fejezetből, ahol két vélemény hangzik el. Rabbi Meir azt mondja, Ochlin kolchames, az egész ötödik órában szabad még fagyasztani chomécat, de szorfin bitchilát ses, és aztán az ötödik, a hatodik óra elején, vagyis 11 órától már el kell égetni. Ez szintén két véglet. 11 óráig szabad enni, és ha bármilyen hasznot húzni azt jelenti, hogy eladom, etetem állatomat, stb. Aztán beáll a 11 óra, akkor semmit, a minden tilos, és meg kell semmisíteni. Ez volt Rabbi Meirnak a vénén. Rabbi Judah azt mondja, nem, ez lépésbe megy. Ochlin kol árba, még a negyedik óra végéig, vagyis délelőtt 10-ig szabad fagyasztani. Vetolin kolhames, és a hatodik óra, és az ötödik órában 10-11-ig szó szerint lóg a levegőben. Mit jelent lóg? Nem a bizantalan, hanem egy kicsit tilos, és egy kicsit nem tilos. Tilos a fagyasztása, és nem tilos a birtoklás, és valami hasznot húzni belőle. Aztán ez szorfinotó, bitchilatses, és aztán a hatodik óra előtt, 11 órától már el kell égetni. A Mista azt mondja, ameddig szabad enni, szabad hasznot húzni. A Mista azt mondja, ameddig szabad enni, addig szabad hasznot húzni. Ebből következik az ellenkezője, hogy amikor nem szabad enni, akkor már nem szabad hasznot húzni. És ez nem felel meg Rabbi Júda véleményére. Ugye ezt ismerni kell a Talmudot, hogy amikor a Misna mond egy szabályt, és nem tesz oda, hogy ki mondta, a névtelen Misna az a legerősebb Misna. Miért? Mikor kell mondani valamire, hogy ki mondta, amikor kicsit nem az a lényeg. Amikor nem mindenki ezt mondja, amikor nem egyértelmű, akkor kell mondani, ezt XY ezt mondta. A Misna van egy névtelen Misna, ez azt jelenti, hogy ez el van fogadva, ebből konzenzus van. Ha nincs konzenzus, akkor oda kell írni, ki mondta. A Talmud mindig örül annak, hogy a Misna megfeleljen minden vélemény. Azt jelenti, ahol nem lehet, nem lehet. De ahol lehet, a Talmud próbálja az, hogy van az a szabály a Talmudban, a fusé plukte lomav sinen. Azt jelenti, nem mindenre azt mondja, jó, még egy vélemény, jó, ez a további vélemény, ez a negyedik vélemény, hatodik vélemény, nyolcadik vélemény, nem. Próbáljuk egy kicsit a véleményeket összefésülni, azt jelenti, hogy mégis is csak két vélemény van, csak három vélemény, az így jobb. Most az, hogy a Misna mondott a szabály, jó lenne, ha azt lehet elérni, hogy mindenki ezt a véleményt fogadja el. No, mert első látásra úgy néz ki, hogy ez a Misna nem megy Rabbi Judah véleménye után, hanem Rabbi Meir véleménye után. Rabbi Meir véleménye után ez úgy tűnik, hogy ez stimmel, miért addig, meddig szabad enni, szabad fagyasztani, szabad hasznot húzni, kész. Amikor nem szabad enni, nem szabad hasznot húzni, azt jelenti 11 óraig minden, 11 óra kor már el kell égetni. Mondja a Talmud, nem, ez még nem is olyan egyszerű. Azt még Rabbi Meir véleménye után se teljesen értető. Kérdezi a Talmud, de elamáj, Rabbi Meir hi? Mondja a Talmud, de elamáj, Rabbi Meir hi? Akkor ezek szerint mondjuk azt, de Mista nem mindenkinek a véleményt követi, hanem csak Rabbi Meir véleményt követi, akkor jól érthető? Háj kol sás mutar lehol máhil? Még mindig, azt mondja, még mindig egy kicsit nyers a Misna. Az van írva, kol sá végig addig sem mutar lehol, amikor szabad enni. Kérdezi a Talmud, miért használ ezt a Talmud, amikor szabad enni? Kol sá sem mutar lehol máhil. Kol sá sem ohel máhil. Ez egyszerűbb azt mondja, ameddig az ember eszi, addig lehet hasznot húzni. Amikor már nem eheti, nem, ameddig szabad enni. Egy kicsit úgy tűnik, mint valami még el van rétve itt a szövegben. Kérdezi a Talmud, kósása, ohel máhil mi baj elej. Akkor még mindig nem, akkor ezek után Rabbi Meirnek a véleményt se követheti. Mert úgy tűnik, hogy a Misna mégse beszél arról, hogy addig, meddig eheti, addig hasznot húzott belőle. Addig, meddig szabad enni. Ez olyan, mint a szabad enni, de nem eszik. Mire utal a Misna? Erre azt mondja a Talmud, Amar Rabba Bar Ula, tudod mit? Itt tényleg egy harmadik vélemény van. Ti azt próbáltad elkerülni, hogy a Misna mind a két véleményt kövesse? Nem, mind a két véleményt nem követi, hanem itt egy harmadik véleményt követi a Misna. És ki ez? Rabban Gamliel hi. Ez pedig Rabban Gamliel. Ez egy harmadik, se Rabbi Meir, se Rabbi Júda, van itt egy harmadik vélemény, Rabban Gamliel. Mit mond Rabban Gamliel? Ugyanabban a Misnában a folytatásában, de Tnán, azt tanultunk abban a Misnában, Rabban Gamliel omer, Hulin nechalin kol árba, hogy az evésnál is, ott, ugye eddig azt mondja, Rabbi Meir azt mondja, az ötödik órában nem szabad enni, fordítva. Rabbi Meir azt mondja, az ötödik órában szabad enni, Rabbi Judah azt mondja, nem szabad enni. Rabbi Meir azt mondja, egy kicsit igen, egy kicsit nem. És akkor így már jobban értető a Misna. Mit mond Rabbi Gamliel? Van különbség, hogy mit akar az ember enni. Homét természetesen. Van semleges homét, vagyis nem szent homét, és aztán van a szent homét. Mit jelent a szent homét? Olyan kenyér, vagy olyan kovászos, ami truma. Truma az a papír rész, amit le kell adni minden termésből. Mondjuk, hogy búzába leadtak a trumát a kohénak. Ez szent, senkinek nem szabad ezt fagyasztani, csak a kohén és az ő családja. Ez vigyázni kell erre, nem szabad csak elrontani, szóval erre sok törvény van. Erre azt mondjuk, hogy mondja Rabban Liel, Hullin nechalim kalárba. Végig az negyedik óra végéig tízig szabad enni sima kovászos, sima kenyeret, vagy kekszet, vagy ilyesmi. Truma kolhames. Mivel a trumára az van írva, nem szabad megsemmisíteni fölöslegesen. Hát akkor azt mondtak a bölcsök, jó, akkor még egy órát tudjon az ember azt fogyasztani. Akkor az ötödik órában 10-től 11-ig amikor sima kenyeret nem eheti, truma kenyeret ehet a kohen. Szorfin, bitchilat, se is. És akkor már a hatodik órában el kell égetni. És így már jobban érteti az a kifejezés, hogy amikor szabad enni, azt mondja, hogy igen, vágyakam, és így jön. Kol sá se mutar lehol kohen bitruma, ameddig egy kohennak szabad enni trumát, Yisrael machil chulin. Akkor a Yisrael, a nem kohen is, szabad neki etetni az állatot, lebe malachaya ule ofot. Ugye, amikor azt mondjuk, ameddig eheti, azt jelenti, ameddig eheti. Mikor azt mondja, ameddig szabad enni, ez azt jelenti, ameddig ő neki szabad enni, addig nekem szabad hasznot húzni ebből. Így már értető ez a misnai kifejezés, ameddig szabad enni, mert nem rólam van szó, meddig szabad nekem hasznot húzni, én nem vagyok se kohen, se lévi. Erre meddig szabad nekem hasznot húzni a kovászosba, kenyerbe, vagy ilyesmi, ameddig neki szabad enni a hamészból. Vagyis 10-től 11-ig még szabad. Itt nagyon érdekes, hogy összesen a Misna teljesen érthető volt. Egy picit, aki jól tud, héberül picit észrevette, hogy egy kicsit nem olyan sima a megfogalmazás. Nem valami nem értető, hanem egy kicsit szószaporatás, egy kicsit ilyen hosszan írt, amikor tömörebben lehet írni. És ebből a Talmud felfedezte, hogy a Misna mire utal. Ez egyébként a Talmud ezt csinálja a Misnában, és még jobban a Bibliában. A Bibliában minden egyes szót és minden egyes kifejezést nézi, a talán jobban lehet megfogalmazni, másképpen, rövidebben, és ilyenkor mindig lehet rájönni rengeteg halakhára. Jó, akkor csak összefoglalom itt két mondatot azoknak, akik későn jöttek. Itt beszélünk a pészachi törvényről. A pészach ugye az, amikor az egyiptomi kivonulást ünnepeljük, ilyenkor már déltől nem szabad fogyasztani hometat, vagyis minden, ami lisztből, gabonából készül, amiben akár csak be van keverve egy kis gabona, azt már nem szabad birtokolni, nem szabad fagyasztani, nem szabad hasznot húzni, és meg kell semmisíteni. Hiába az ünnep kezdődik este, ez már déltől kezdik. De valójában nem csak déltől, a bölcsök ezt egy órával előbbre hoztak, már 11-től. És valójában még 10 és 11 között is kérdéses, és mert van az a vélemény, hogy azt mondja, már enni már 10-től sem enni a szabad, és csak egy kicsit hasznot húzni szabad belőle. No. Folytatjuk akkor a Talmudot. Még a Talmud azt is ki fogja fogásolni, hogy mit mondta Misna, ameddig szabad enni, ameddig szabad valakinek enni, akkor szabad etetni a behémát, az a házi állat, az a rehája, az egy kicsit a állat, ami kint lakik, ulofot, ez a madár, a behémá, lehája, ulofot. Miért kell ezt itt annyira részletezni? Hogy ha tehennek szabad adni belőle, a marhának szabad adni belőle, akkor talán a szarvasnak nem szabad adni? Vagy ha szabad adni ezeknek, akkor talán még a csirkének, vagy a másik madának nem. Miért kell ez így részletezni? Behéma, hajáv, ofot. Mondja a Talmud tovább. Lamelile mitne behéma? Miért kell mondani külön behémát? Lamelile mitne hajá? Behémát és haját, és körülbelül így az a négy lábú állat, ami otthon lakik, és az a négy lábú, otthon azt jelenti a bent lakik, és a négy lábú állat, ami kint lakik. Ezt körülbelül így szoktak ezt fordítani. Miért kellett külön mondani ezt is, és azt is? Most még nem tartunk a madárnál, most tartunk az állatoknak. Kérdezem, hogy minek? Az a válasz tricha. Szükség van mind a kettőre. Miért? De itt állna, mert azt tanultunk volna behémát, csak az lett volna írva, szabad megetetni a marhát. Arra azt gondoltam volna, igen, azért szabad a marhának adni, mert az melletted van, kint az udvarban, kint az istálóban, amit melletted van, és látni fogsz, de ha nem ette meg, akkor fogod tudni, gyorsan meg kell semmisíteni. De íme sájra hazelek, nagyon egyszerű, mivel ez nála velem együtt lakik ugye mellettem, akkor szem előtt látsz, és ha maradni fog, megsemmisítem, mert a marha nem szakad itt eldugni, hogy legyen holnapra. Ő el van látva, minden nap el van látva, és kész. Avachaya, az a chaya. Rási azt mondja, most milyen hájáról van szó, hogy megfeleljen ennek. Itt hája, itt akár macska, akár ilyesmi. Ott nem egyértelmű, hogy szabad nekik adni. Miért? De íme sájrek, ők szoktak mindig eldugni. Én már arra gondoltam volna, hogy akkor ezeknek mégse szabad adni. Ugye most a hájat próbálunk úgy érteni, hogy ilyen állatok, akkor talán nekik nem szabad adni, mert attól nekik, hogy gyorsan el fogják vinni. És ezért kell a Mistának külön mondani, hogy mégis szabad. Nézzünk tovább, akkor ha ez így van, akkor mondja csak a háját. És mondja, csak oda a macskát szabad etetni, akkor már fogok tudni, de a marhát is szabad etetni. Vítan, és azt mondta volna Mishnat Chayát, hogy szabad etetni az állatot. Erre gondoltam volna, misum de íme sajre, miért mit nem. Akkor pedig az az előnye, ha marad, akkor legalább el lesz dugva, nem lesz szem előtt. A Tóraban az van benne, hogy nem szabad birtokolni, és nem szabad látni. Jó, ha megmarad, hát, és eldugja, akkor birtokomban marad, de legalább nem látom. Mert ő mindent eldug. Ába behémá, de a marhának adtam volna, gyimlendem is erre talán hagyni fogja, mert lomászik át áttei, és a tulaj, a gazdája nem fog gondolni rá, hogy biztos jó étvágya van, biztos, hogy mindent meg fog enni. Akkor nem csak a birtokában lesz a hamét, hanem még a látni is fogja a hamétat. Én melor, azt gondoltam volna, hogy mégse szab, a marhának például nem szabad adni. Szerintem ezért kell a misének mondani mind a kettőt. Akkor megint, itt egy felsorolásból azt mondja, hogy minden egyes felsorolás egy kiegészítés. Szabad hasznot húzni azzal, hogy megetetem az állatot, és milyen állatot, akár az az állat, aki mellettem lakik, és látni fogom, és akkor talán el fogom tenni. Vagy talán azt az állatot, amit mellettem lakik, és látni fogom. És talán azt az állat, ami eldugja. Szerintem, akár hogy fogod nézni, szabad. Miért? Szabad, és az embernek gondoskodnia kell, hogy ne maradjon, és ne legyen ott szem előtt. Akkor ez már értető. Kérdezi a Talmud, akkor offotlamadi. Miért akkor most külön kell mondani, mit tudom én, a madarat, a baromfit, vagy ilyesmi, akkor az, mit akar a Misna azzal még plusz mondani? Mire azt válaszol a Talmud, Haidite, Tanna behima vechaya, Tani nam offot. Ez már egy szett. Ez már egy csoport. Ha valahol fel van sorolva behemot vechajot, ez a két, a marhát és a többi, akkor már mondom a fot is, mert ez már így megszokásból, ezt mind a hármat szoktak egyszerre mondani. Ha nem kell egyáltalán felsorolni részletesen, akkor csak egyet kell mondani. Ha már mondunk kettőt, akkor már mondjuk mind a hármat. No. A következő dolog mondott a Misna. Itt az elején, és nagyon sokszor van ez, pláne egy fejezet elején, hogy ilyen egy rövid idézet a Mistával, egy rövid kérdés, egy rövid válasz megint, és aztán belekezded mély téma, és aztán az megy sokkal hosszabb, terjedelmesebb. A következő dolog mondta a Misna, hogy amikor szabad ennem, szabad hasznot húzni, akkor szabad etetni az állatot, és még szabad eladni egy nem zsidónak. Most miért nem? Nem zsidónak, mert rá nem vonatkozik a pészachi törvény. Akkor mi a probléma azzal, hogy eladom neki? Van nálam, mit tudom én, 10 kiló kóser zsidó kenyér. Igen, eladtam neki, kifizette, boldoguljon vele, finom a kenyér, nem azért adtam el, mert már romlott, hanem azért adtam el, mert ünnep van. Miért nem lenne szabad eladni a nem zsidónak? Kérdezzel a Talmud psita. Ez egy kérdés, amit a Talmud egy szóval teszi fel. Psita. Pasut. Ez magától érthető, ezt nem kell mondani. A Talmud soha nem fogadja el olyan törvényt, ami magától érthető. Ami magától érthető, nem kell mondani. Ugye mindig ennek az ellenkezőjét mindig szoktam idézni, amikor a jogszabályban az szerepel, hogy mit tudom én, ennek és enneknek a kinevezése, a kinevezése megszűnik. Hogy megszűnik a kinevezés? Mit tudod? Elnöket, alelnöket, miniszterelnöket. Egy, ha meghal. Kettő, ha ezt csinálja, azt csinálja. Ugye, most arra gondoltam volna, hogy valaki ki van jelölve elnöknek, akkor halála után is elnök marad. Akkor talán meddig? Miért kell ezt mondani? Ugye jogszabály az vannak, hogy vannak ilyen magától értető dolgokat is le kell írni. Megszűnik a kinevezése. A Talmud soha nem fogad el, hogy ilyen magától értető dolgokat, hogy legyen írva, és akkor mindig kell keresni mögötte, hogy mire utalhat itt a Misna. Kérdezik, most miért kell mondani az, hogy el lehet adni a nem zsidónak, amikor rá nem vonatkozik a pészachi törvény. Mert az van lesz a Talmud, ez egy nagyon fontos tanítás van ebben. La puki mehaj tanna. A Talmud ezzel ki akar zárni a következő véleményt. De Tanya, mert tanultunk egy brájtában. Most, ha tanulunk Talmudot, akkor ezt a két kifejezést ismerni kell. Van egy misna, és van a brájta. Misnát az előbb magyaráztam, hogy ez körülbelül 200, a polgári időszámításban 250-300-ban össze lett írva, az első kódex könyv, az első halachikus gyűjtemény. Ez összegyűjtette Rabbi Yehuda, a fejedelem, mindenből, ami eddig elhangzott sok száz éven keresztül. És ez mind misna. Misna szó szerint az vagy ismétlés, vagy inkább tanulást jelent. Ezt tanítottak a bölcsek. Igen, de mivel ez egy szóbeli tan volt, erről Rabbi Yehuda rendelkezése nagyon sok anyag állt, és őből kiválogattam, ami a leghitelesebb. Milyen szempontból hiteles? Hát, amit a bölcsek mondanak, azt gondolom, csak hiteles. Igen, ám, de mivel szóban hangzott el, hát, ha nem biztos, hogy a megfogalmazás az pontos, akkor már nem annyira hiteles. Hiába eredetileg hiteles volt, de mi nem kaptunk meg az eredeti verziót. Erről a Judő összeválogatta azt az anyagot, ami a leg hitelesebb volt. Ez volt, és ez került bele a misnában. Később jöttek mások, Rav Chia, Rav Osia, mások, akik azt mondtuk, hú, pedig rengeteg hiteles dolog maradt, lehet, hogy nem annyira hiteles, mint ez, de még mindig hiteles, és lehet rá hivatkozni, és akkor összegyűjtettek azt is, és azt vagy a Brájta nevet kapott. Brájta mit jelent? Külső. Mihez képes külső? Kimaradt a misnából, de össze van gyűjtve itt. Vagy Tosefta címszó alatt lett összegyűjtve. Tosefta könyv, az nekünk meg is van. Általában minden nagyobb talmudi kötet mögött, oda van a Tosefta-nak az, ami ehhez a traktátushoz való. A Brájta című könyvgyűjtemény nem maradt meg nekünk. A Talmud mindig idéz belőle, azt mondta, a Talmud idéz, az van belőle. Most mi van akkor, ha a misnában egyféleképpen van megfogalmazva, a Brájtában egy kicsit másképpen, akkor mivel azt mondja, hogy a Júda a leghitelesebb, akkor a misnai megfogalmazás az hitelesebb. De nagyon sokszor a misnát kicsit tömörebb, a Brájtát kicsit jobban, több szóval mondja, és akkor nagyon sokszor a Brájta alapján lehet a misnát jobban érteni. A mi esetünkben itt akkor egy Brájtát idéz a Talmud itt, amit a misna itt ki akar zárni azt a véleményt. Mit tanultunk a Brájtában? Beit Shammai omrim, Beit Shammai azt mondja, Lo yimkor adam chemco le nohri, nem szabad eladni chomecat, kenyeret, süteményt, vagy ilyesmit, egy nem zsidónak Pészach előtt, elaim kenyo deába, csak akara tudja biztosan, si jihlekodem a Pészach. Hogy Pészach előtt nem fog maradni. Én eladtam nem zsidónak, de nála sem maradjon Pészach alatt. Miért? Ha az én chomecam volt, akkor nekem gondoskodnom kell, hogy Pészach alatt ne legyen a világon. Ne csak az én birtokomban ne legyen, ha az én birtokomban volt Pészach előtt, akkor nekem gondoskodnom, hogy nem maradjon sehol Pészach alatt. Ezt mondja Beit Shammai. Beit Hillel omrim, Beit Hillel pedig azt mondja, kol sási mutar lehol, addig, meddig nekem szabad ennem, mutar limkor szabad eladni, még akkor is a tilalom előtt egy perccel. Miért? Mert csak az a probléma, ha a kenyér, a sütemény, a keksz, az én birtokomban van. Ha nem zsidónak a birtokában került a tilalom beállta előtt egy perccel, akkor az már nem az én felelőssége. Erre azt mondja a misna, hogy szabad eladni nem zsidónak, még akkor is, ha 5 kiló, 10 kiló, 100 kiló kenyérről van szó, ki van zárva, hogy ezt el tudja fogyasztani 1-5 perc alatt, sőt, ki van zárva, hogy ezt el fogja fogyasztani 2 hét alatt, azt mondja, vége egész Pészachkor meg fog maradni. Semmi probléma nincs azzal, a lényeg az nincs nálam. Ez, és ki között szól ez a vita? Beit Shammai és Beit Hillel között szól ez a vita. Ki ez a Beit Shammai és Beit Hillel? Beit az szó szerint ház. Shammai háza és Hillel háza. Shammai és Hillel az két híres bölcs, és nagy tanházuk volt mindkettőnek. És a két tanház között nagyon sokszor volt vita, és általában a Beit Hillelnak a véleményt, Hillel tanházának a véleményt. Általában Hillelnak a tanházának a véleményt el van fogadva. Azt mondja a Talmud, hogy a Beit Shammainak a vélemény, nem, Beit Hillelnek a vélemény el van fogadva Beit Shammaival szemben általában. 3-4 kivétel kívül. Több ok miatt. Az egyik ok azért, mert a Beit Hillel ezek szerény emberek voltak, és úgy tiszteltek meg az ellen véleményt, hogy először elhangzik Beit Shammainak a véleménye, aztán elhangzik a Beit Hillelnek a véleménye. Ez nagyon szép tőlük, hogy nem az, hogy adtak helyet egy másik véleménynek, majd utánam te is mondhatsz véleményt. Nem. Minden témában először mondtak, hogy mi a másik vélemény, és azt elmondtak, és még el is magyaráztak, és utána a saját véleményt mondtak el. Ez nagyon, nagyon szép. Ez egy igazi demokrácia. Hogy még először mondja el az ember ennek van a másik vélemény, először azt mondja, mi a másik vélemény, és utána mondja a sajátját. No, akkor lapozunk egyet, és most pedig a Haf Alef Amud Beit 21 per Bey. Ugye a talmudi lapok azok úgy vannak megszámolva, hogy nem oldalszám van, hanem lapszám. És a lapszám az héber betű, ugye minden héber betűnek van számértéke, Aleftől Júdig az 1-től 10-ig, utána Júdtól Szádikig az 10-től 90-ig, stb. És minden lapnak van, mondjuk ez a lap, hogy most tanultok, az Chaf Alef. Mennyi ez a Chaf Alef? Mennyi ez a Chaf? Ki tud segíteni? Chaf az 20. Alef az mennyi? 1. Akkor azt jelenti, hogy 21. lap. És most pedig a B oldala. Csak ilyenkor szoktam még bemondani a Steinert Rabinak a kiadásában, mert ott van mellette még oldalszám is, és az pedig a 90. oldal. Na, folytatjuk még maga a brájtát. Ez az előbbi brájta, ahol vita van, hogy mit lehet eladni nem zsidónak Pészach előtt. Még mondja a brájta, a Judőben Betére, a Merv Judőben Betére azt mondja, Kutach az egy valami ilyesmilyen annak alutej, valami savanyú tej, és abban van még, tessék? Várjál, nem olyan egyszerű, a receptet még nem mondtam el, csak mondtam egy dolog, valami alutej, és utána még vannak benne morzsák, és ez eláll hetekig, csak hogy szoktak mártani benne. És valami savanyú, ilyen kicsit ilyen, talán erős, nem tudom pontosan mi ez. Kutach, általában az a néve Kutach HaBavli, a babiloni Kutach. Az valami ilyen, nagyon ez ilyen. Mindenképpen azt mondja, hogy Judőben Betére, Kutach, hol minél Kutach, azt jelenti ez a babiloni Kutach és a többi Kutach, Asszur limkor shloshim yom kodem a Peszach. Az nem csak 3-4-5 nap a Pészach, mert akár 30 nap a Pészach, az már nem szabad eladni. Miért? Mert ez nem egy olyan dolog, amit olyan gyorsan fagy el. Ami nem egy olyan dolog, mert azt jelenti, hogy ő követi Beit Shammainak a véleménye, aki azt mondja, hogy nem szabad eladni, ha nem fogja elfogyasztani Pészach előtt. Erre még azt mondja, ez még mindegy, hogy mikor adat el, amikor eladod, tudnod kell, biztosítani kell, hogy Pészach előtt el fog fagyni. Csak amikor kenyérről van szó, és egy-két étel Pészach előtt nem kell számítani arra, hogy meg fog maradni. Kutach például ez olyan dolog, mint sokáig szokott maradni, akkor az nem szabad, hogy eladni. Minden, és ezt a véleményt Beit Salmájt és Rav Judah ben Metzerének a véleményt akar a misna kizárni, amikor azt mondja, akár az utolsó pillanatig szabad eladni a nem zsidónak. No, és erre hogy fejeződik be a misna? Ez a szabály? Szabad. Amikor szabad enni, szabad állatot etetni, szabad eladni, illetve szabad hasznot húzni. Kérdezi a Talmud, psítát. Azután részletezted. Szabad etetni az állatot, szabad eladni. Azt mondod, hogy és szabad hasznot húzni benne. Hát erről volt szó most. Erre azt mondja a Talmud, lo. Ne gondoljad, ez fölösleg is tréha. Szükség van erre. Miért van szükség erre? Hát arról van szó, se hara... Seharachó kodem zmano. Mi van akkor az embernek van itt? No, folytassuk. Erre azt mondja a Talmud, miről van szó? Itt arról van szó, képzelünk, hogy van egy kenyerünk, és elégetem, de nem úgy elégetem, hogy teljesen hamura, hanem jól elégetem, hogy már nem ehető. A kérdés az, hogy utána még szabad itt, mit tudom én, a tűzhébe bedobni, hogy legalább meleg legyen. Még van valami, ami éghet, de most már nem homéz. Ugye a homéznek mi a lényeg? Kovászos étel. Úgy van már, olyan szinten elrontatom, hogy most már nem lehet fogyasztani. Ezt mondja a és erre jelentkezik az, hogy szabad hasznot húzni, még nem csak úgy hasznot húzni idő előtt, még idő alatt, a tilalom után is még szabad hasznot húzni bizonyos körülmények között. Milyen körülmények között? Ha már úgy jól elégettem, hogy az már nem ehető. Azt mondja a Talmud, lótszerék, ha szükség van erre, ez nem egy fölösleges törvény, se harachó kodenzman, hogy jól megégette, a más valami, és ezt akarja Misna mondani nekünk, utal arra, de Rava, ahogy Rava mondta később, Rava az a talmudi bölcsek között. Amit a Rava mondott, itt a Misnában van egy finom utalás erre. Mit mondott Rava? De amár Rava azt mondta, harachó kodenzman, ha a tilalom beállta előtt jól égette el, akkor mutarban akkor még szabad tovább hasznot húzni belőle, a filula ahazmano, hogy még tiltás út. Ha mi van akkor a Pészach alatt találom egy kenyeret, azt el kell égetni, de nem az én a tűzhelyemen, miért? Mert akkor hasznot húzok belőle, hogy meleg lesz itt, vagy a főzésben. Ott nem szabad semmit. El kell égetni más helyen. De ha már elégetem úgy, hogy az ember nem ehette, a tilalom beállta előtt, akkor már nem van a közik rá a tilalom. Ez nem homéc. Az nem kovászos étel. Ez egy darab, mit tudom én. Hát egy darab, mit tudom én, a szabad bedobni a tűzében, és akkor legyen kicsit meleg. Jó, igaz, hogy március, áprilisban nem kell annyira fűteni, akkor legalább főzéshez. Még mindig szükség van tüzelő fára. Aztán még folytatja a misna, ugye már majdnem mindent elmagyaráztunk a misnából, és az utolsó folytatja a várzmano. Mi van akkor, ha már beállt a tilalom, a várzmano, már lejárt az ideje, a szurbánatok, akkor már nem szabad semmi hasznot húzni belőle. Kérdezi a Talmud, psítát. Ez az erről volt eddig szó. Meddig szabad hasznot húzni belőle? Eddig és eddig. Utána már nem szabad, az egyértelmű. Erre azt mondja a Talmud, szerint ez is egy fontos szabály. Arra akar a misna utalni, lesaot. Nem arról beszélünk, hogy már lejárt az ideje, most már dél után van, hanem lejárt az ideje, a rabinikus ideje. Mit mondtunk? A tórai tilalom kezdődik déltől, ugye asztrológiai délről beszélünk, mi azt jelenti, hogy ha nyári időszámítás van, ezek a dolgokat figyelembe kell venni. És erre azt mondjuk, hogy ha déltől kezdik a tórai tilalom, a rabinikus tilalom kezdődik már 11 órakor. Erre mondja a Mista, lejárt az ideje, már az első ideje, nem a tórai ideje, egy órával hamarabban, 11 órától már. De Rabbanan, csak egy rabinikus tilalom, de azt, akkor nem csak, hogy nem szabad enni, fagyasztani abban a hatodik órában, hanem még nem is szabad hasznot húzni belőle. Honnan lehet ezt tudni, hogy még hogy 11-től 12-ig, hogy nem csak ott fagyasztani nem szabad, mert hasznot se szeret húzni, azt mondja, de erre már máshol is szó van erről. De Amarev Gidl, mert azt mondta Rav Gidl, Amarev Chiabar Yosef, mondta Rav Chiabar Yosef nevében, Amarev Yochanan, mondta Rav Yochanan nevében. Itt három nemzedék. Miért van ez itt? Mert ez mind szóban hangzott el. Akkor én hallottam őttől, ő hallotta attól, ő hallotta attól. És akkor így tudja mondani, hogy hitelesen, amit idéz. Azt hiszem, hogy a leghosszabb a Talmudban az hét lépcső. Ezt mondta, aznak a nevében, annak a nevében, annak a nevében, és erre azt mondják a kommentátorok, hogy nem is fette le végig, mert a hiányzik egy kicsit egy-két láncszem. Ugye, mert ő nem hallotta valakitől, aki 100 évvel korábban élt. De mindenképpen, hát maximálisan próbálta sokszor, ugye ez a plágium ellen, hogyha valamit mondasz, azt, ha valakit valamit tanítani,
valakire hivatkozik,
na, ha valamit akarsz tanítani, el kell mondani az első forrást. No. Erre azt mondta, hogy Gidl, Rav Chia, Rav Yosef nevében, aki mondta, Rav Yochanan nevében, ha me kadézs, mi se isa otu le májla, ha valaki eljegyez egy nőt a hatodik órában, chomészal, ugye mivel van az eljegyzés? Ugye az eljegyzés, beszélünk egy jogi, a halachikus eljegyzés. Az eljegyzés, amit ma ismerünk, az nem eljegyzés, hogy kihirdetjük, hogy szeretnénk házasodni valamikor a közel vagy távoli jövőben. Az csak egy parti nagy öröm, de ez semmi jogi jelentősége nincs ennek. A halachikus eljegyzés az, ami ma együtt van az esküvővel, az a gyűrűnek az átadása. Amikor a vőlegen átadja a mennyasszonynak a gyűrűt, ezáltal a gyűrű által legyen eljegyezve nekem, Mózes is Izrael törvénye szerint, és rögtön csinálnak az esküvőt ma. Régen ez külön volt a kettő, akár egy év telt el a kettő között, tehát ezt a később megszüntették, mert azt mondták, és mi van akkor ebben egy év, ez a hosszú idő alatt az egyik fél meggondolja magát, mert utána már el kell válni. Eljegyzés után már rendes válás kell. És azt mondtak, inkább hirdessen ki mindenkinek, hogy készülnek esküvőre. Ha ott állnak a hoppa alatt, akkor egyben mind a két lépés. Először a eljegyzés, gyűrűt, aztán rögtön a kötúba, a házassági level és a hét áldás, és akkor már megvan a esküvő szertartás is. Most azt mondtam, hogy az eljegyzés ez mindig egy gyűrűvel van, ez a szokás. De nem kellett legyen feltétlenül gyűrű, hanem bármivel lehet eljegyezni, aminek van értéke. Mennyi értéke kellett legyen, azt mondja a Talmud, minimális érték. Ami még épp, hogy értéknek számít. Miért? Mert a másik véleményet a Talmudban azt mondja, hogy nem illik egy nőt eljegyezni kevesebb, mint annyi. Azt mondja a Talmud, ez nem logikus. Mert annyi az már az a valódi értéke az embernek. Hát ő nem veszi meg. Sőt, azt mondja, hogy azzal tisztelem meg a lányt, hogy azt mondja, hogy nem értékről van szó, mert az érték az felbecsülhetetlen. Hanem azt mondja, hogy valamit kell adni, ami már értéknek számít, ez mit tudom én. Mai pénzben 10-15 forint az a minimális érték, hogy épp még számít valami. Ennél kevesebb az olyan, az semmi. No, erre mi van akkor, ha valaki eljegyzi egy lányt a hatodik órában, azt jelenti, a tórai törvény szerint ennek kenyérrel, aztán lényeget nem kenyérrel, egy zsömlével. No, legyen, menj egy zsömle most a boltba. Stimmel? No, megvan a minimális érték. Lehet akár a zsömlenek a felében. No, feled, nekem a feled. No, eljegyzi egy zsömlével. Tórai törvény szerint el van jegyezve. Igen, ha házas férnél van. Szerinti, hogy ha nem akarnak házasodni, el kell válni. Rabinikus törvény szerint most már nem szabad semmiféle hasznot húzni bele, vagy akkor mit kapott tőle? Nem kapott, akkor nincs meg a minimális érték. Ezt mondja Rabbi Yochanan. Aki eljegyezett nőt a hatodik órában, és még később, pláne a hetedik órában, amikor a Biblia tilalom, a filó vechite kurdán jatta. Van olyan búza, ami rossz minőségű, és az igazán nem is fog kelni soha. Az nem fog elindulni az erjedési folyamat. Ez nagyon ilyen gyengé. Ami azt jelenti, hogy eleve csak rabinikus hamit. Azt jelenti, rabinikus tilalom az időben, és még a tár is csak rabinikusan tilos. Én hosszú sinlökidusin. Akkor már az olyan a számít, semmit nem kapod. Miért? Mert gyakorlatilag miután a bölcsek azt mondtak, hogy ezt nem lehet fagyasztani, nem lehet hasznot húzni belőle, akkor nem kaptam semmit. Hiába, ha nem lenne a rabinikus tilalom, akkor lenne neki értéke, de most pillanatilag nincsenek értéke. És erre utal a misna is, hogy idő után, nem a bibliai idő után, az első idő után, az a 11-től 12-ig, akkor abban az időben is nem szabad hasznot húzni belőle, és akkor már semmiféle értéke nincs. És ezután még az utolsó része ennek a szabálynak, amikor az van írva, nem szabad semmiféle hasznot húzni, az van írva még egy utolsó dolog. És nem szabad fűteni vele. Loja szikó, hanovökarájm, ne csináljon tüzet belőle, vele a tűzhelyen. Kérdezi a Talmud Psita. Ez magától értett. Tehát erről volt szó, hogy idő után már nem szabad hasznot húzni belőle, és ha tűzhelyen fűtök vele, akkor az is valamilyen haszon. Miért kell ezt mondani? Magától értettem. Mert azt mondja a Talmud, ez nem annyira magától értető. Miért nem? Ella le Rabbi Júda. Ezt kell mondani, Rabbi Júda véleménye után szükség van ezt mondani. Miért? De ám, mert Rabbi Júda azt mondta, én biur hamet, ella freifa, a misének a második szabályában mi volt benne, hogy kell megsemmisíteni a homécot a micva miatt. Rabbi Júda azt mondja, csak akkora elégetem. Ha a morzsákat kidobom az ablakból, az nem elég, mert ő szó szerint fordítja a Bibliának azt a kifejezést, tav írót, el kell égetni, nem csak megsemmisíteni, hanem el kell égetni. A Júda véleménye után, aki azt mondja, én biur hamet el a sréfá, csak akkor tudja az ember teljesíteni a hométnak a megsemmisítési mitvája, ha elégeti. Szalkadáltak, amin azt gondoltam volna, Hoil ve amar Rabbi Júda. Mivel Rabbi Júda azt mondta, mitzva tobi sréfa, hogy el kell, hogy égjen. No, akkor behádítik a szarif leilit hanneminé. Az már nem olyan nagy, cincsinálja a mitzvat, elégeti. No, elégetés alatt is legyen neki valami haszna. Talán ez még belefér. Csinálja a mitzvat, elégeti. Másfélán nem, mikor azt mondom, hogy el kell égetni. És közben nem szabad és azt is mondta, hogy nem szabad hasznot húzni belőle, akkor már elégetése alatt se szabad hasznot húzni belőle. És ezzel fejeztünk be a misnának, azt lehet mondani, a misnának a szó szerinti értelmezését. Most már pontosan tudunk, hogy ez az egy szabály, hogy nem szabad hasznot húzni belőle idő után, hogy nem. Egyszerűen két félből áll, hogy idő előtt szabad hasznot húzni belőle ilyen és olyan és olyan és olyan, és idő után nem szabad ilyen és ilyen és ilyen és olyan hasznot húzni belőle. Pontosan értjük, hogy miért mond a Misna annyi mindent, most már pontosan mindent értünk. Most pedig ezek után kezdi a Talmud most a lényegről beszélni. Azon írva nem szabad hasznot húzni belőle. Honnan lehet ezt tudni? A Tóraban az van írva, hogy nem szabad enni, és nem szabad, hogy a birtokomban legyen. Honnan lehet tudni, hogy például elégetés során nem szabad melegedni, hogy kicsit melegedni mellette. Honnan lehet tudni, hogy ez olyan szigorú, hogy semmiféle hasznot nem szabad húzni belőle, Pészak halott, és erről majd kezdi a Talmud hosszan és részletesen tárgyalni ezt a témát, hogy milyen tilalmak vannak arra, hogy nem szabad valamit csak enni nem szabad, de szabad mást csinálni vele, és mikor mondom, az nem szabad enni, de hasznot húzni is nem szabad belőle. És mondom egy másik példa, milyen másik dolog van, hogy nem szabad se fogyasztani, és nem is szabad hasznot húzni belőle, az pedig a baszár behalav, hús és tejnek a keverését. A Biblia háromszor írja le az ne főzd gödölyöt anyja tejében, amiből következik az, hogy nem szabad hús és tejet keverni, és erre azt mondja a Talmud, miért van háromszor írva? Azért van háromszor írva, mert egy, nem szabad főzni. Maga az az ember főzi együtt, az már egy tilalom. Kettő, nem szabad fagyasztani, nem szabad megenni, nem szabad. Három, nem szabad hasznot húzni belőle. Azt szinte valahogy a birtokomba kerül egy kis tej és hús keverésed, nem szabad azzal üzletelni, nem szabad azt eladni pénzért, az ilyesmi, azt ki kell dobni. Az egy olyan dolog, hogy nem csak nem szabad enni, hanem nem szabad hasznot húzni belőle. Pesachnál, sőt, még van egy lépés tovább. Nem szabad fagyasztani, nem szabad hasznot húzni belőle, és nem is szabad, hogy a birtokában legyen. Például a disznóhúsra nincs ilyen tilalom, hogy nem szabad a birtokomban legyen. Ha én csak azért van, hogy tudjak ránézni és élvezni a látszatot, a formáját, az nem bibliai tilalom. Hát nem olyan, nem, de ez nem tilos. A hamet az még ennél az tilos. Miért? Mert a hamet az egész évben kóse. Akkor az ember ugye megszokásból fogyaszt a zsömlöt, a pizzát, a süteményt, és erre azt mondja, nem, Pészak van, azért biztos lenni, az ember nem fog haza nyúlni, azt mondja, nem is szabad, de birtokba legyen. A disznóhús az egész évben tilos. Nem kóser hússal, azt megint nincs az előírás, hogy nem szabad a birtokomban legyen, nem szabad fagyasztani, és nem szabad üzletelni vele. Ez nem ugyanaz, mint nem szabad hasznot húzni belőle. Mi a különbség? Mondja a Talmud például. A halász ment ki halászni, és mit tudom én, a fele, háromnegyed, mindegyed mennyiség kóser hal volt, és volt ott 100 kiló nem kóser hal. Erre azt mondom, ő nem üzletel vele, ez hozzá került, és nem is akarta, hogy a zsidó akarta elátni a közösséget. Sábesz előtt, ugye mindenki Sábeszra mindenki főz egy kis halat, egy kis filtert is, és ezért ő nem akarta, hogy legyen itt a nem kóser hal. Akkor mivel nem készült ezzel üzletelni, hanem került haza, szabad akar eladni, nem kell visszadobni a vízben is kész. De azt nem szabad mondani, hú, most nagyon jó üzlet van itt, be fogok vásárolni anni és anni nem kóser halat, mit tudom, nagy keráran, és el fogom adni jobban, azt nem. Üzletelni vele nem szabad, de ha már van a birtokában, szabad. Ugye ez a vágásnál is. Na, nagyon jó. Azt jelenti, levágtam egy marhát, és még nem kóse. Így, mert mit tudom, a tüdeje beteg. Akkor most nem, nekem most nem kóser hús. Akkor szabad azt eladni. De nem szabad fagyasztani, nem szabad eladni, mert ha nem lenne szabad eladni, akkor borzasztó, káros lenne, szóval nagyon veszteséges lenne ez az egész kóser vágás. Egyébként, jó, csak zárójelben mondom, soha nem értettem, miért nem lehet röntgenen megnézni. Akkor állunk meg itt, és akkor folytatjuk jövő héten. Köszönöm a szót.